Sziasztok, gyerekek! Úgy örülök mindig, hogy ilyen sok gyerek van itt, és ilyen sok gyereknek lehet gyerektörténetet mondani. Beleértem ebbe a felnőtteket is, mert jó, hogy ilyen sokan vagyunk. És szeretnék most felolvasni nektek egy igeszakaszt, amit valószínűleg nem fogtok érteni ti, és nem tudom, hogy a felnőttek értik-e. Viszont erről szeretnék majd egy kis történetet mondani. A Róma beliekhezét levél 14. fejezet 4. verse. Azt mondja itt Pál apostol, hogy te kicsoda vagy, aki, hogy károsztatod a más szolgáját. Az ő tulajdon urának áll vagy esik, de meg fog állni, mert az Úr által képes, hogy megálljon. Ki ez, aki értette? Akár gyerek, akár felnőtt. Van felnőttek érti? Na jó. Tehát azt mondja, hogy miért vagy te olyan, aki meg akarod ítélni a másikat, mert hogy majd mindenki az ő saját urának fogja, vagy a saját urának tartozik számadással. Kérdésem az, hogy nektek van uratok? Na, ki az uratok?
Isten.
Isten? Azt mondja valaki, hogy apa? Hát igen. Felnőttek, nektek van uratok? Ilyen értelemben, hogy itt Pál apostol mondja? Kicsoda? Csak az Isten? Vagy más is? Lehet az Úrunk? Na minden esetre, én most olyan összefüggésben szeretném mondani, hogy az Istennel kapcsolatban, ugyanis van egy történet, amit el szeretnék nektek mondani, egy idős bácsiről szól, aki telepes volt. Tudjátok, mit jelent az, hogy telepes? Aki van egy idegen ország, egy idegen földrész, és oda elmegy, és betelepül többet magával, tehát megy sok ember, és akkor egy új várost hoznak létre, mondjuk elmegy 100 ember valahonnan, és azt mondják, hogy mi itt akarunk telepedni, és egy új várost hozunk létre. Régen nagyon sokan telepedtek így ki, Európából, de főleg Angliából, Amerikába. És ez a történet is ott játszódik, amikor a telepes városról mit kell tudni? Hát valószínűleg, ha egy telepes város, az mennyire lett idős város? Mennyire régóta lehet ott az a város? Hát pont az a lényeg, hogy nem rég alapították. Na és itt volt ez a kis városka, igazából nem is nagyon nevezném a városnak, mert csak pár száz fő élt benne, viszont a városon kívül élt egy öreg magorva bácsi. Valószínűleg ő egyedül jött át a nagy tengeren Amerikába, nem volt neki se családja, se gyereke, és ott élt a városon kívül egy domboldalon, volt neki egy kis kunyhója, meg egy földterület, és a földterület szélére ki volt írva hatalmas betűkkel, hogy belépni tilos. Nem csak egy helyen, több helyre. De hát ez, hogy ki volt írva, ez csak egy dolog, de bácsának volt sok kutyája. Ilyen vad kutyája, akiket tanított arra, hogy aki jön arra illetéktelen, azt megtámadják. Hát szerintetek hány embernek volt kedve oda menni? Nektek lenne kedvetek oda menni, egy kivenülve, hogy belépni tilos és hatalmas csaholó kutyák. Ugye nem sok embernek volt kedve. Hát a faluban levő, vagy a városban levő emberek sem nagyon szerették ezt a bácsit, mert nagyon mogorva volt. Viszont ez a bácsi néha elment a városba, néha azt mondta, hogy most megenged magának egy kis luxust, volt a városban egy ilyen kis étterem, és odament, és meleg ételt evett. De aki odament volna hozzá beszélni, ugyanolyan mogorva volt, mint a kutyái, és szinte ugyanilyen csalolással csak úgy válaszolt neki, hogy mi van, mit akarsz. Szerettek ilyen emberrel beszélgetni? Ki az, aki szeret olyan embert, aki csak megkérdezitek, hogy hogy van, és azt mondja, hogy mi van? Te hogy vagy, engem hagy békén. Na, hát őt se szerették nagyon. És történt, hogy bár elég idős volt, de az jól tartotta magát, de egyszer elérkezett neki, és ez az idő, ami sokatnak elérkezik az életébe, hogy meghalt. Tehát se családja, se senkie. Azt mondta a város polgármestere, hogy mivel nincsen senki, aki eltemetni őt tisztességgel, de azért ő rendesen fizette az adót, és rendesen mindig időben odaadta azt a pénzt, amit illette a várost, ezért azért csak adunk neki egy tisztességes temetést. Hát megkérte a temetés vezetőt, akkor még az emkelet, tehát egy ember volt, aki ezeket intézte, hogy intézzen neki egy temetést, de készüljön arra, hogy nagyon sokan fognak jönni, mert nagyon sokan utálták ezt az embert, és örülnek, hogy végre meghalt. És hát ez a temetés mester, aki már készült erre a temetésre, gondolkozott, hogy hát ez a temetésen csak illik valami jót is mondani az emberről. De hát mi jót tudnak elmondani erről az emberről? Megkérdezte az egyik valakit, hogy hát ha tud valami jót, hát semmi jót nem tudott mondani. Megkérdezte a másikat, a harmadikat. És végül eljutott az étteremnek a tulajdonosához, ahol minden héten egyszer oda ment és evett. És azt mondta az étterem tulajdonosa, jaj, de hogy megkérdezte? Már alig vártam, hogy elmondhassam valakinek. Tudod, ez az ember Szembácsi, úgy hívták, hogy Szembácsi, Szembácsi nem olyan volt, mint amit az emberek gondolnak róla. Csak azt mondta, hogy nem mondjam el senkinek, de most már meghalt, úgyhogy föl vagyok oldozva a titoktartás alól. És előhozott az étterem vezető egy kis dobozkát. És azt mondta, hogy tudod, Szembácsi, amikor mindig ide jött enni, akkor mindig ebbe a dobozba rakott pénzt. És a lelkemre bízta, hogy ezt a pénzt olyan gyerekekre szabad költenem, akiknek a szüleik nem voltak tehetősek, hogy vegyenek neki ajándékot. Olyan emberekre szabad költenem, akik nagyon szegények voltak, és nem volt semmiük. És engem bízott meg, Szembácsi, hogy én adjak másoknak. Tudod, az volt a baj Szembácsival, hogy ő nem tudta kifejezni a szeretetét. Csak így. A temetésmester elcsodálkozott ezen a történeten. Nem mondta el senkinek, hanem megkérte az vendéglő tulajdonosát, hogy ő mondjon beszédet majd Szembácsnak a temetésen. És igaza volt a polgármesternek, nagyon sokan jöttek a temetésre, mert örültek, hogy végre elment, viszont amikor meghallották ezt a történetet, az étterem tulajdonosától, akkor mindenkinek könnyezett a szeme. Mennyire félre ismerték ezt a bácsit. Tudjátok, szeretném a ti szívetekre is ezt az igét ráhelyezni, hogy néha úgy látjuk a másikat, hogy mogorva velünk, vagy kesztelen, de gondoljunk bele abba, hogy az Isten az az egyetlen személy, aki belelát a mi szívünkbe, és ő tudja, mi van igazán a mi szívünkbe. Ezt nekünk nem szabad megítélnünk. Kívánom, hogy így mindig úgy tudjátok majd a másikra nézni, hogy szeretette, és ez Isten szemével. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Mi öröm, mi öröm, Jézusé a győzelem, nem soká, nem soká eljön az óra. Mikor Jézus ismét jön isteni dicsőségben, mi öröm, mi öröm, lesz az új földön. Szerintetek miről szeretnék ma beszélni nektek itt év végén? Reni, te nem mondhatod. Hogyha emlékeztek az énekre, amit énekeltünk. Emlékeztek az énekre, amit énekeltünk?
Isten szeretet.
Meg amiről most itt beszélt a gyerektörténet. Hát őszintén megmondom nektek, hogy egyrészt, mivel ez, amit mondani akarok nektek, ez nem egy kiforrott dolog még bennem, hanem inkább csak egy ilyen csíra, ezért nem is fogom tudni nektek tökéletesen elétek tárni ezt a gondolatot, amit most hoztam. Másrészt azért, mert igen, Isten szeretete, de Isten szeretetéről mit mondanám vált? Hogy ezt az örökké valóságig fogjuk tanulmányozni. Ez egy olyan dolog, amit nem értünk meg most, 10 év múlva se, és nagyon sok ideig fogjuk tanulmányozni Isten szeretetét. Úgyhogy ezért is, amit most elmondok, azt nézzétek el, hogyha nem a legjobban összeszedett, bár igyekszem úgy lépés-lépésre haladni, de másrészt szeretném, hogyha az is a szívetekre helyeződne, hogy ezen folyamatosan nekünk gondolkoznunk kell, és elmélkednünk kell Isten szeretetéről. Most ha megkérdezném tőletek, hogy mi a legutolsó olyan esemény, ami eszetekbe jut, hogy valaki szeretett benneteket, hogy ez hogyan történt. Mondjátok el, hogy amikor legutóbb éreztétek, hogy valaki szeret benneteket, az mi volt, milyen cselekedet? Vagy milyen tett, vagy micsoda? Tudtok-e ilyet mondani? Legutóbb, amikor most így belegondoltok, remélem ma is történt olyan, hogy szerettek benneteket. Marika?
Ma éreztem, Szilvika hozott nekem egy kis ajándékozót.
Köszönöm szépen. Tehát megajándékoztak téged, gondoltak rád. Hogy ebből érezzük, hogy szeretnek. Mi az, amiből érezzük, hogy szeretnek? Mondjatok még mást, akár ma, vagy hát ha valakivel ma nem történt, akkor akár tegnap, de remélem mindenkivel történt. Ma is jön, hogy a másik szerette. Gyerekek, ti is mondhattok?
Én szeretem azt, mikor ágyunknak az én dédunokáim, látogatóban.
Köszönöm. Tehát amikor szintén gondolunk másikra, vagy átmegyünk a másikhoz. Még hogyan éreztétek a szeretetet, mondjuk a mai nap? Na, lehet mondani, testvérek
pedig. Ma egyet az én lányom. Az este imádkoztunk, és az imának az ereje érezhető volt.
Köszönöm szépen.
Szépen beszélt.
Köszönöm szépen. Nagyon jó. Igen?
Együttműködés.
Valakivel sikerült együttműködni. És mi jó az, amikor valakivel mond egy húron pendülsz, nem? És akkor tudtok, hogy együtt haladni, együttműködni. Nagyon jó. Most vannak itt szerelmes párok, akik hozzáérnek egymáshoz. Ő nevükbe is mondom, remélem most is érzik a szeretetet, amikor a másik meg megfogjuk a kezét, vagy amikor átöleljük. Ez mind-mind a szeretet kifejezése. És vajon milyen az Isten szeretete mi hozzánk? Hát nemrég volt egy prédikáció, amit hallottam, amin elgondolkoztam, az Jelenések könyve 4. fejezetén, ha emlékszem, vagy javítsatok ki, lehet, hogy 5. Ott mondta a szeretetnek a 7 körét, hogy az Isten van középen, ugye, mint Szent Háromság, és akkor hogyan jönnek köré a lények? Ugye a Jelenések könyve 5. fejezetében, vagy nem 4-ben szerint? Hát, vagy a 4-5. 4-ben van ez leírva, azt nemrég tanultuk is a szombatiskolán 2 hete aztán. És az alapján mondta, hogy milyen közel vannak a lények Istenhez, és hogy hogyan is fejeződik ki az Istennek a szeretete. És ezen gondolkoztam, hogy mit is tanított ez nekem, és közben olvastam egy könyvet, és ott egy érdekes gondolat mellett olvastam Isten szeretetéről, és most, hogyha megkérdezném tőletek, nem mondjátok, csak számszerűsítve gondolkozzatok el, hogy a Bibliában hányféle módon látjátok, hogy az Isten bemutatja a szeretetét, vagy inkább így mondom, hogy példázatokon keresztül. Tehát hány olyan féle példázat van, ahogy az Isten mutatja a szeretetét az emberek iránt. Most így gondoljatok, próbáltok egy számot mondani. Nem azt akarom mondani, hogy mondjuk azt mondja az Isten, hogy nem te őt szerettem, mint atya a fiát, és akkor van 100 olyan, és akkor az már 100, hanem az 1. Mondjatok egy számot nagyságrendileg. Sanyi?
A megváltási terv az, hogy a angyalok kívánják megtudakozni a megváltási terv részteit, tehát akkor ki lehet számolni, hogy az egy
végtelen. Az igaz, igaz. Én most akkor azon, hogy amit most a fejetekbe végigfuttatjátok a Bibliában, hogy milyen példákat emlékeztek, amit Isten vagy Jézus mondott, ahogyan szereti az embert. Jó, például, tehát hogy atya, fiú, azt fiú, már mondtam, az 1, és akkor mondjatok egy számosságot, mert tessék, apa mondjuk 10-et mond. 50 féle, 100. Aha. Jó, én most 4-et hoztam, jó? És gondolkoztam egyébként, biztos van, tehát ennek a 4-nek nagyon-nagyon sok kifejezés módja van a Bibliában, de ez a 4, ez 4 fajta különféle csoport, és biztos, hogy van több is, de most erről elmélkedjünk egy kicsit erről a 4-ről, hogy milyen példákat mond az Isten a szeretetére az ember iránt. És most egy ilyen, mint ahogy az a prédikációs ilyen körök voltak, itt is inkább, hát azt nem merem kimondani, hogy egyre nagyobb szeretet, mert majd meglátjuk, hogy ez, mert mindegyik az Isten szeretetét mutatja, ami végtelen szeretet, tehát mindegyik ugyanolyan nagy, mindegyik egy kicsit más, de valamilyen szinten ezért fogunk haladni, ez inkább az ember szempontjából. Nem árulok el nagy titkot azzal, mert úgyis tudjátok, hogy nagyon szeretem C.S. Lewis-t, és Lewis-től olvastam ezeket a gondolatokat. De előtte előjáróban szeretnék egy idézetet mondani, ami nem tőle van, viszont ezzel az idézettel vezeti be ezt a gondolatmenetet. Azt mondja, hogy a szeretet eltűr, a szeretet megbocsát. De soha nem békül meg semmivel, ami a szeretetnek ellenére van. Nem békül meg tehát a bűneiddel, mivel a bűn képtelen a változásra. Kibékülhet azonban a személyeddel, mivel az felgyógyulhat. Gondolkoztam ezen, hogy amikor ezt kimondja, hogy a szeretet nem békülhet meg semmivel, ami a szeretet ellen van. De ez van, igaz-e ez a mondás, vagy sem? Mindenesetre nagyon érdekes, hogy itt mondja, hogy nem békülhet meg a bűnnel, és így a bűneiddel sem, mert az nem tud megváltozni, viszont veled, és azt mondja, hogy a személyeddel megbékülhet, mert az fejlődhet, az megváltozhat. Érdekes gondolat, mert mindenesetre nézzük meg most ezek alapján, hogy az első dolog, amikor az Isten, az egyik fajta, amikor az Isten azt mondja, hogy úgy szerettelek téged, mint. Jeremiás könyvéhez, hogyha lapozunk a 18. fejezethez. Jeremiás könyve 18. fejezete. És ott van egy példa, amit Isten mond Jeremiásnak, hogy Jeremiás, menj el valahova egy emberhez, és nézd meg, hogy mit csinál. Emlékeztek, hogy mi az? Jeremiás, menj el egy bizonyos személyhez, nézd meg. Adjok. Fazekas, nagyon jó. Hadd olvassam el a Jeremiás könyve 18. fejezet 2-től 4. versét most csak. Kelj fel, menj le a Fazekasnak házába, és ott közlöm veled az én beszédeimet. Lementem azért a Fazekas házába, és ímé ő edényt készít vele a koromban. És elomlott az edény, amelyet ő készített, és amely mint agyag volt a Fazekas kezében, és azonnal más edényt készített belőle, amint a Fazekas jobbnak látta megkészíteni. Ez szeretet? Mi hogyan fejeződik ki itt a szeretet?
Szabadság.
Szabadság.
És elromlik, és akkor úgy látja, hogy abból még ki lehet hozni valami jót.
Igen. Ki itt az aktív szereplő? Vagy hány aktív szereplő van ebben a példázatban? És a Fazekas ezt kit jelképez?
Isten.
Tehát itt az emberek iránti szeretete, az az ember részéről miben fejeződik ki? Vagy miben nyilvánul meg? Tehát az embert itt, ugye úgy látjuk, hogy ő csak egy agyag, és csak nem is edény, hanem valami massza, valami képlékeny valami, amit az Isten az ő akarata szerint formál jobbra-balra, az ember itt mit csinál ebbe a példázatba? Hát, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert itt vajon, ebbe a példázatban az agyagnak van a tárgynak. Van bármiféle gondolata, bármiféle akarata, bármi? Tehát itt még csak azt sem mondhatjuk, hogy engedi.
Mondja? Engedi, mert az agyagnak vannak tulajdonság, és azok lehetőséget arra, hogy itt ebből
kivonni. Jó. Akkor olvasom Ellen White-nak a Nagyorvos lányjogában lévő részből egy kis idézetet, és ez azt világosítja meg én szerintem, hogy az agyagnak nincsen semmi vagy hozzá, viszont ez nem azt jelenti, hogy az embernek nincsen semmi, hanem az Isten szeretetének egy aspektusa. Azt mondja, hogy a Fazekas veszi az anyagot, és kedve szerint formálja, gyúrja és dagasztja, széthasítja és összenyomja, megnedvesíti, azután megszárítja, majd egy darabig hozzá sem nyúl, amikor már teljesen képlékeny, újra munkába veszi és edényt készít belőle. Megformázza és a korongon kiigazítja és kicsiszolja. Megszárítja a napon és kiégeti a kemencében. Így lesz használható edény. teremvált azért ne cseteli, hogy ha nem jó, akkor meglágyítja, tehát hogy olyan anyagot csinál belőle, amiből tud valamit később készíteni. És az Isten is így szeret bennünket, de vajon mit is jelenthet ez a fajta szeretet? Például, hogyha belegondoltok, hogyha az mondjuk a Marika szokott festeni, amikor te elmész és festesz valamit, akkor elsőre mindig a legjobb, vagy azt aztán kicsit korrigálod, kicsit javítgatod. Hányszor, mondjuk a legjobb kép, amit készítettél valaha, arra hogy emlékszel vissza, hogy hányszor kellett újra, vagy hányszor kellett kicsit kiigazítani, kicsit kijavítani? Legalább háromszor minimum, amire kidörzsölünk, az emberek kidörzsöl egy részt, és akkor újra festi. És hogyha belegondoltak, mondjuk ez a vászon, vagy ez az agyag, ez mit érezhetne, akkor mit érezhetne, örülne annak, hogy kidörzsölik, már megint újra dörzsölik, és már azt hittem, hogy jó vagyok ott, már azt hittem, hogy a szín ott van, de megint kidörzsölik, vagy itt ez az agyag, már azt hittem, hogy kész vagyok a forgásban, már elszédültem, már minden bajom van, de még mindig talált bennem egy kis kivetnivalót, örülne ennek az agyag? Ha érezhetne. Na de az Isten itt egy nagyon különleges dolgot akar a számunkra megtanítani, az a szeretettel kapcsolatban. Hogyan szeret ő bennünket, de látszólag itt nem is az van, hanem az, hogy az ember hogyan szeretheti Istent. Mégis ez az Isten szeretetét mutatja. Ugyanis így folytatom Ellen White-tól, azt mondja, hogy mint az agyag a fazekas kezében, úgy vagyunk mi is az ő kezében. Ne próbáljuk mi végezni a fazekas munkáját. A mi részünk engedni, hogy a nagymester formáljon bennünket. És olvasok még egy részt, ami még jobban kifejti ezt. Én nem ismertem ezt a könyvet, Erdődi Petéknek az oldalán láttam, értelem, jellem, egyéniség, bár ezt gondolom, ez egy gyűjtemény a különböző írományaiból. Nagyon érdekes, hogy itt is ugyanezt a képről elmélkedik Ellen White, azt mondja, ne legyünk mások árnyéka. Jaj, a munkásnak mennyire szükségük van Jézus szellemére, hogy ő változtassa és alakítsa őket, mint az agyagot a fazekas keze. Mikor ez a szellem lesz bennünk, nem él majd köztünk a viszálykodás szelleme. Senki sem lesz olyan szűklátó körül, hogy mindent a maga elképzelése szerint akarjon intézni. Nem lesz ellenséges érzület közt és testvérei között, akik nem ütik meg az ő mértékét. Az Úr nem akarja, hogy gyermekei közül bárki mások árnyéka legyen, hanem hogy mindenikünknek az egyedülálló énje legyen megfinomulva, megszenteltve, nemesedve, az örök példakép életét és jellemét követve. A szűk, korlátolt, kizárólagos szellem, mely mindent a maga határain belül tart, Isten ügyének átka, és mindig is az lesz, ahol érvényesülni hagyják. Azt mondja, hogy ne legyetek mások árnyékai, ne azt akarjátok, hogy mások alakítsanak benneteket, hogy mások árnyékába fejlődjenek, hanem az Isten mit akar? Hogy mindenki egyedileg, különös módon meg tudjon formálni. És azt mondja, hogy teljesen mások vagyunk. Én nem végezhetem azt, amit az Oli, nem lehetek olyan, nem adhatok olyan szeretetet, vagy mint a Peti, vagy a Sándor, vagy bárki más, és ti sem adhatok olyat, amit én, és mindannyian egyedi emberek, egyedi lények vagyunk. Ugye azt látjuk, először is az ember részéről ez a szeretet példázata azt mutatja meg, hogy neked mit kell tenni? Mi az egyetlen dolog, amit tenned kell?
Hagyni magad,
engedelmeskedni. Engedelmeskedni Isten formáló akaratának. És azt mondja, hogy ez a végtelen legnagyobb szeretet, mert az Isten végtelen legnagyobb szeretettel szeret bennünket, hogy ő egy különleges dolgot akar veled kiformálni. És ahogy mondtam az előbb, ebben a végtelen legnagyobb szeretetben, hogyha mondjuk Marika, te ott hagytad volna azt a legszebb képedet legelőször, az a legszebb kép lenne? Ha nem dörzsölted volna át, és nem... Ha ezt az agyagot legelőször megcsináljuk kész, hogy aztán ne szenvedjen sokat, akkor az a legszebb, legjobb, legegyedibb agyag lenne. Az Isten szeretetében benne van, hogy újra és újra át akar bennünket formálni, és ez bizony nehéz. Már ott nagyon nehéz, hogy engedelmesek legyünk. Majd délután szeretnék erről egy pár szót mondani, most csak hadd mondjak el egy dilemmát. Egyébként, amikor írta Louise ezt a könyvet, pont azt leírta, és ezen gondolkoztam, és azon is gondolkoztam, mert Ellen White mennyit küzdhetett, vagy az apostolok, akik írták a Bibliát, mennyit küzdhettek ezzel a dilemmával. Ugyanis azt mondja Louise, hogy ő érzett egy késztetést, hogy megírja ezt a könyvet Isten szeretetéről, és Érezte az Isten akarat, hogy írja meg a könyvet. És nem érezte, hogy alkalmas lenne, nem érezte ezt, hogy le tudná ezt úgy írni, ahogy az ő fejében megfogalmazott, az Isten megmondta neki, de engedelmeskedett és elkezdte írni. Viszont írás közben egyre jobban azt érezte, hogy élvezi, amit csinál. Belemélyedt, hogy ez már egy élvezetes dolog. És itt jött a nagyon nehéz dolog. Ugyanis neki az Isten akaratát kell előtérbe helyezni, és nem a saját akaratát. És amikor elkezdte egyre jobban beleélni magát az írásba, amikor jöttek a gondolatok, amikor elkezdte írni, hogy nehogy véletlenül abban a hibába essen, hogy a saját élvezetét az Istennek való engedelmesség fölé helyezze. És gondolkoztam itt is, hogy amikor Ellen White ír valakiről valamit, és mennyire nehéz lehetett azt megállni, hogy tényleg végig az Isten vezesse, és ne kerüljön bele semmi emberi. Semmi, amit én akarok. És ez itt az agyagnak és az ő mesterének a példázata. Na de menjünk tovább. Mi lehet? Ugye itt azt látjuk, az embernek igazából ebből a szempontból, hogy semmi szerepe nincs, engeded magad, és akkor az Isten is formál belőled valamit, csak vagy ilyen leszel, vagy olyan, de ha engeded magad, akkor jó lesz. Na ennél azért van egyel nagyobb, egyel jobb, amikor a másik rész egyel többet tesz. Na mit gondoltok, melyik példázat lehet ez? Vagy milyen Isten is ember szeretetével, amikor már egy kicsit tovább lépünk ezen a szinten.
Szőlőműves.
Nagyon jó, nagyon jó, és köszönöm szépen, mert gondolkoztam, hogy ezt még hogy egészíthetnénk ki, és ez jó, szőlőműves. Másfajta élőlényre gondolok itt. Nagyon jó, köszönöm. Amikor az ember és az állat kapcsolata. Isten azt mondja, egyébként az ember és a növény kapcsolata is nagyon jól hasonlítható ehhez. Ugye ott már, ha ember és állat, mondjuk a jó pásztor. Mondjatok példázatot a jó pásztorról? Tudtok ilyen példázatot mondani? Ugye egyben az jut eszünkbe, hogy mit csinált az egy rakoncátlan bárány, az egy rossz bárány, az elveszik-e? Itt már nem az van, hogy az agyagot én úgy csinálom, annak se eltekerete van. Nem beszéltem össze Judittal, meg sajnálom, hogy nincs itt a Gábor, mert őt még jobban kíváncsiattam, hogy mit mondna arra, hogy amikor a kutyátokat nevelitek, ahogy nevelik, hogy el tudnál mondani pár dolgot, hogy hogyan neveled a kutyádat. Csak pár... pozitív megerősítés. Ezt hogyan csinálod?
Hát, mondjuk, ha nem jön be, akkor nem tudom, de amikor bejön hozzám, az jó, akkor megítélem. Aha. És legközelebb nem azért fogod jönni hozzám, mert mi attól, hogy ha nem, akkor mi történik, hanem hogy amikor bejön, az egy jó dolog, és ezt kell sokszor.
Uh-huh. Igen. Megkérdezhetem, bocs, hogy nyugodtan mondjátok, hogy miért lett második kutyátok?
De
az, mert Gábor
szeretett volna.
Aha, jó. Oké.
De amúgy az volt a fő érve, neki az volt a fő érve, hogy ne legyen egyedül.
Aha, na, köszönöm, igen. Gondoltam, hogy azért is egyébként kíváncsi lettem volna Gáborra, mert ha jól tudom, először nem akart kutyát, ugye? Hogy te akartál jobban? Na mindegy, de az biztos, hogy én tudom, hogy ő mondta, hogy nem akar második kutyát. Aztán mégis érvelt ezek jobban. Akar. És nagyon kíváncsi lettem, hogy ő mit mondta, hogy hogyan neveli a kutyát, vagy hogy miért is akarta második kutyát. És tehát, ha megfigyeljétek ezt, amit a Judit mondott, és vagy hogyha van egy állatotok, hogy az állat, az minden egyes dolog, amit csinálsz, annak örül. Korlátozott bizonyos dolgokban. Judit is azt mondta, hogy ha van, amikor nem az, hogy az ő pozitív dolgait, azt mondja, hogy csak akkor adom meg neked, hogyha. De miért? Nem azért, mert nem szereti. Azért, mert nagyon-nagyon szereti. Emlékszem nekem, majd nagymama kiegészít, mert nem emlékszem pontosan a történet végére, meg talán az Orsi is emlékszik. Ugye a kutya az egy olyan állat, amit nagyon tudunk szeretni, és ami ő is könnyen tud formálódni. Na de nekem, amikor nagymamánál voltunk egyszer nyáron, és nagymamának volt egy kis csirkei. És volt egy ilyen fiakai kis csirke, és az Orsival ott néztük őket, és volt, hát kettő volt, de igazából egy kis csirke, amit kiválasztottunk onnan, nem tudom mi alapján, egy kis fekete csirke volt, ezt tudom. És elkezdtük tanítani, és azt csinálta, hogy ott rohangáztunk mi a háznak a falán, mert ott voltak a legyek létcsapolva, és akkor lecsaptuk, és a csirke mágyből rohant oda, és fölkapta azt a legyet. Aztán mentünk máshol, ott lecsaptuk, és így etettük, és ez volt a mi kis csirkénk. És emlékszem, hogy nagymama sokáig nem vágta le ezt a csirkét, pedig hát ők levágják a tyúkokat. Azt nem tudom, hogy végül le lett vágva, vagy nem lett levágva. Azt már nekem, már nem emlékszem, de valahogy azt tudom, hogy nagyon sokáig ért, már nagyon vén volt, hogy levágni való se volt, de azért, mert mi szerettük, és hogy hozzánk nőtt az a kis csirke.
Az a biztos, hogy hát a házsóké nálunk volt, ott nem tudnám trappálni.
Igen, pontosan. És
annyira
szeretett. Hozzánk nőtt ez a kis csirke, tehát egy kis csirke is. Vagy a másik, ami eszembe jutott, hogy amikor édesanyám először emlegette, hogy legyen kecskénk, ez több éven keresztül így volt, és akkor mindig a kecske, sose lesz nekünk kecskénk, meg hát ez milyen nagy, meg nem tudom micsoda. És aztán egyszer elvitt a piacra, és akkor vettünk két kecskét, egy fiút, meg egy lány kecskét, és olyan döbbenet volt, hogy te jó, hogy van kecskénk. És sokáig ez ott ért nálunk, a mi otthonunkban, ott kint a kertben, nagyon örültek a szomszédok, és a fiú kecske, úgy hívtuk, hogy Alfonsz, ez egy gyönyörű fekete kecske volt. Viszont egy fiú kecske, egy fekete fiú kecske, mit csinál, amikor egyre nagyobb lesz? Hát egyre vadabb és vadabb, hogy hát nehéz volt vele bánni, és kicsit veszélyes is volt. Meg már születtek kis kecskék, és nem lett volna jó, hogyha újra születnek még tőle, vagy hát nem biztos, hogy ez a legjobb. Tehát vérfrissítés is kellett. A lényeg az, hogy ez egy gyönyörű, szép fekete kecske végül elkerült, nem messze tőlünk egy másik tanyára, odaadtuk. És cserébe kaptunk talán egy fiú kecskét, vagy valami. Na, a lényeg az az, hogy lehet, hogy semmi, de a lényeg az az, hogy elkerült tőlünk ez a szép fekete kecske. Nagyon szerettem egyébként, viszont azért tényleg már vad volt. És nem sokkal később, egy pár hónap vagy fél év telt el, és meglátogattuk a mi Alfonzunkat. És amikor meglátogattam az Alfonzot, leesett az állam. Képzeljétek el, hogy úgy voltak a kecskék, hogy egy elkerített részben, a középen volt egy ilyen kisebb domb, és a domb tetején állt egy hatalmas, izmos, ilyen hosszú szűrű, hatalmas szarú fekete kecske. Gyönyörű volt egyébként, és hatalmas volt tényleg. És néztem, hogy hú, ebbe aztán csupa izom volt. Ránéztem, és azt mondta, na ez erő. És akkor oda ment a gazdája, aki az új gazdája, és már nem emlékszem, mit csinált, csak azt valamit mutatott neki, és a kecske felágaskodott, és állett a két melső lábát a gazdának a vállára, vagy ide, és akkor megsimogatták egymást. És így gondolkoztam, hogy te jó ég, mi azért adtuk oda ezt a kecskét, mert nem bírtunk vele mit csinálni, és most még vadabbul, még hatalmasabbul néz ki, még erősebb. És ez a gazda, ez oda megy, és nem fél tőle, és valami jelre, ez az állat úgymond a szeretetét fejezi ki, vagy nem tudom, de felemelte két lábát, és oda lett, és akkor megsimogatta. Amikor az ember egy állatot szeret, és úgy igazán szeret, akkor az állatnak bizonyos korlátokat szab. Viszont mi történik az állattal? Ugye az Alfonsz, hogy elkerült tőlünk, nem csak egy sima vad kecske lett, hanem még jobban fejlődött, és még jobban az ember szívéhez is tudott nőni. Vagy a kutya. Amikor először elhoztátok, vagy akinek volt kutya, az is tudja, először ott oda megy és kiválasztja sok közül egy kutyát, akkor még csak a sok közül még mondjuk tetszik az orra, vagy a színe, vagy valami. De aztán elhozod, és a szívedhez nő, és akkor már olyan dolgokra is vetemhetsz, hogy még egy kutyát akarsz, hogy neki is még jobb legyen. De az ember az állat fölött azért úgy mondjuk uralkodik, ugye? Bizonyos értelemben zsarnokoskodik, mert ő mondja meg, hogy mit szabad és mit nem. Hát igen, tehát hogy bizonyos értelemben azért mondom ezt, tekintsétek abban az értelemben, hogy én mondom meg neked, hogy figyelj, ez szabad itt és ez nem szabad. Ekkor kapod ezt és akkor. És az állat mit csinál közben? Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ha te szereted a kutyádat, akkor lesz igazán értékes ez a szeretet, ha látod, hogy ő is szeret téged. Tehát ha valami szeretet, ezt még mondhatjuk, tehát nyilván állatokban a szeretetet nehéz, de a hálát, ezt csak azért mondom a szeretetet a hála helyett, de sok mindent érzed, hogy igen, szeret téged ez a kutya. És a másik az az, hogy látod, hogy fejlődik. Hogy látod, hogy ez külön lett, mint a többi. És az a kutya is, hogyha ugye eljönne, akkor mit tenni, bolhás, piszkos, akármi, és hogyha azt mondaná, hogy jaj, hagyjál már engem békén ezzel az örökös izével, én bolhás, piszkos, akármi akarok maradni, akkor sose lenne azzal, amivé lehetne. Nem csak, hogy ő fejlődik, de az ő szemében is én egy szeretetteljesebb lény leszek, és az én szememben is ő egy szeretetteljesebb lény lesz. Ugyanígy a pásztor és a bárány példa, ez a én ugye csak kecskénk volt, de el tudom képzelni, hogy abban az időben is a bárányok között voltak olyanok, Sőt, azért tudjuk is, hogy volt, van egy példázat is, amikor Dávid a rosszat teszi, és akkor oda megy hozzá Nátánnál, azt is megfelelt, hogy a Betsabé vétkezés után, és mondja, hogy van egy szegény ember, és ezt a báránykáját már saját ágyába fektette, már ott tetette. Tehát biztos, hogy abban a korban is voltak, kialakult ilyen kapcsolat, és az más volt az a bárány. Na ez a szeretetnek a másik fajta, amikor te már valamit teszel, itt már jobban van az engedelmesség, de ha megfigyelitek, azért van egy uralkodó, aki uralkodik rajtad, és ő fog formálni valamivé. De a szeretet akkor lesz igazi szeretet, ha már érzed, hogy ő benne is megvan a szeretet. Na, akkor menjünk ezzel egy fokkal még tovább. Már mindjárt végzünk, ez a harmadik. Mi lehet ennél még nagyobb ilyen példázat? Ugye most a nagyobbat ne értsétek úgy, mert az Isten szeretete mindegyikben a legnagyobb, hanem egy kicsit másabb, mondjuk az ember szeméből.
Az állat önfeláldozása ennek alapján alakul ki.
Hát igen, és azt mondja, hogy a jó pásztor életét adja gyókért. Ez egy nagyon komoly.
Az állatban a kutyában is kialakul önfeláldozás a cserébe, amiatt mert gondoskodsz.
Igen, én ezt csak azért mondtam, hogy az állat is úgy érzi a legnagyobb szeretetet. Nagyon sok ilyen történetet tudunk, amikor állatok mentenek meg saját életük állán embereket. De az emberbe is ugye az a szeretet, hogy Jézus mondja, hogy önfeláldozó. Tehát ez a fajta szeretet mind a két oldalra. Ott ezzel tovább megyünk?
Hát igen, mert akkor a saját véred.
Saját véred. Na ennél a saját... Igen, köszönöm szépen. A saját véred, ez az apa-fia. Ugye apa-fiú kapcsolatról, hogy az atya és a fiú, és ezt a fajta szeretet kapcsolatot mondja, ez már egy nagyon bonyolult, és ebben már nem is nagyon mennék bele, csak egy-két gondolat elejéig. Jézus hogyan élte meg, hogyan mutatta be nekünk az atya-fiú kapcsolatot? Ugye ki volt ebbe az atya-fiú kapcsolatban, Jézus? Ő a fiú. Mondtok, tudtok nekem olyan példát mondani, hogy Jézus úgy élt, hogy ő most az atya-fiú kapcsolatot mutatja be, mint hogy ő a fiú. Ugye ez egy különleges, mert Jézus és az atya egy, mégis, ugye mi sose leszünk úgy egyek, de mégis ezt...
Filippel beszél, és azt mondja, hogy láttál engem, akkor láttad az atyát.
Igen.
Igen.
Hogyan mondjuk ezt? Hogy legyen meg a te akaratod. Mit csinál a fiú?
Engedi.
Mit mondta? Alárendi magát. Engedelmes. Nagyon különleges, hogy egyszerűen ebben szeretett, de megint azt látjuk, hogy a másik akkor lehet teljes, hogyha alárendél magát és engedelmes. Igen?
A legnagyobb rejtély az volt, hogy az atyát Krisztus úgy tudta bemutatni, hogy az írások alapján felismerhető. De csak az volt készen felismerni a teljes azonosságot, aki ismerte és értette az írásokat a Szentlélek által.
Köszönöm szépen, igen. Nagyon fontos, hogy Jézus erre nagyon nagy hangsúlyt fektetett, hogy úgy mutassa be. Na de nézzük meg, hogy még ezentől a Szentírásról mit mond el az atya-fiú kapcsolatról? Egy nagyon komoly, amire én sose gondolkoztam el, csak most, hogy olvastam ezt a könyvet, jutott eszembe, mert ezt a példát hozzá, hogy nézzük meg, hogy mennyire engedelmes volt, és mennyire arándelte magát. Ha elolvassátok Márk 10.18-at. Akinél megvan, azt felolvasná nekem a Márk 10.18. Több helyen is megvan a Bibliában, de most megvan? Márk
10.18.
Ez nagyon komoly, nem? Hogy Jézus azt mondja, hogy én a fiú vagyok. Én alárendelem magam, mert mindent tőle kaptam, örökös vagyok ilyen értelemben, mint hogy nektek is örökösnek kell lenni, és Jézus azt mondja, hogy ő nem jó. Hát ki lenne jó, ha nem Jézus, nem? Most mondjatok olyat, hogy mi az, amit úgy tett, amiért nem tulajdoníthatná magának ezt a jót. Vagy nem mondhatná, hogy én és az atya.
Igen? Nem mondta, hogy én nem jó.
Ez így van.
Nagyon nagy különbség. Tehát
igen, nem is azt mondom, hanem nem azt mondta, hogy az atya és én jók vagyunk, hanem amikor azt mondja, hogy te jó mester, akkor úgymond kikéri magának, hogy ezt a jót az atyának tulajdonítsd, ne nekem. Ez olyan, mint amikor örököl valaki, a fiú vagy a lány a szüleitől valamit. És amikor örökölt valamit, akkor ezzel, na ezt még nem is most mondom, hanem mindjárt olvasok fel a következő igét, és akkor megértitek jól. Mondjad közben, hogy miért?
Csak nekem volt egy ilyen feltételezésem, hogy Hogy itt Jézus a vélel azt mondja, hogy miért mondasz engem Jónak, te tudod, hogy én Isten vagyok?
Lehet, igen. Én úgy érzem, hogy itt egy nagyon különleges dolgot mutat be, amit az atya-fiú kapcsolatban nekünk meg kell tanuljunk. És ezt nézzük meg a zsidókhoz írt levél, erről is nemrég beszéltünk, azt hiszem szombatiskolán, a zsidókhoz írt levél 12. fejezet, és ott a 6-tól a 10. vers, ugyanis ez mondja meg, hogy igazából mit is szeretne Isten az atya-fiú kapcsolattal megmondani nekünk. Tehát a zsidókhoz írt levél 12. fejezet, 6-tól 10. vers.
Mert akit szeret az Úr, megostoroztadik mindent, akit kínálatomad. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival. Mert melyik fiú az, akit megnyerhetik az apja? Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, melyben mindenek részesültek, korcsok vagytok és nem fiak. Aztán, ami testi apáján fenyítettek minket, és becsültük őket, ahol nem sokkal inkább engedelmeskedünk ki a lelkek atyának, és éljünk. Mert ám azok kevés ideig tetszésük szerint fenyítettek, ő pedig javunkra, hogy szentségben részesüljünk.
Köszönöm. Miért van az, hogy fenyíti az apa? Miért neveli az apa a fiát? Nem is csak az, hogy szereti. A korcs oda, akit nem fenyít. És nem mered, mindegy.
Nem maradjon korcs.
De mit örököl át az apa a fiába? Mit akar a szülő a gyermekében? Mit akar átadni? De miért fenyítem én a fiamat? Az oké, hogy szeretem, de mi a célom vele? Az Isten vajon mit akar, miért akar bennünket a fiává fogadni? Mit akar nekünk adni?
Örökség.
Az szülők arra nevelik a gyereket, hogyha átadnak, nem feltétlenül anyagira gondolok, de a családnak a szellemét. Azt, amit én felépítettem, vagy amit szeretném továbbvinni. Szeretném, hogyha... És a szülők a gyermekeikben szeretnék, hogyha a gyerekek megörökölnének bizonyos dolgokat, és azokkal úgy bánnának, ahogy azok a dolgok megérdemlik. Vagy akár még jobban, még tovább vigyék. Mert az Isten nem ad örökséget annak, aki nem tudja értékelni azokat a dolgokat. Az Isten olyan örökösökké szeretne bennünket tenni, hogy méltókkal legyünk az örökségre. És ez az atya-fiú kapcsolat nagyon érdekes, hogy ha megnézitek a Bibliában az atya-fiú kapcsolatban, amit a Jézus példázatokban mond, nagyon sokszor, akár nem csak Jézus példázat, de hogyha példabeszélekben rengetegszer ott van a fenyítés szó. Vagy az, hogy az ostor, vagy a vesző. Tehát az a rész, ahogy formálni akarod, és azt mondja, hogy korcs vagy, ha nem fenyít az atya. Ez egy borzasztó kijelentés. Most ezen a ponton, mielőtt még tovább mennék, szeretnék felolvasni nektek egy mondatot, amit én szerintem vagy legalábbis én nagyon megdöbbentem. Azoknak kívánunk mindenáron boldogságot, akikkel nem törődünk igazán. Barátainktól, szerelmünktől, gyermekeinktől sokat várunk el, és inkább elviseljük, hogy sokat szenvedjenek, semmint, hogy aljas és gyűlöletes módon váljanak boldoggá. Ha Isten a szeretet, akkor lényegénél fogva több puszta kedvességnél. És minden tapasztalatunk arra utal, hogy bár gyakran megdorgál és elítél, sohasem néz ránk megvetéssel. Olyan elviselhetetlenül irgalmas hozzánk, hogy a legmélyebb, legtragikusabb, legkönyörtelenebb módon szeret bennünket. Ezek borzasztó, vagy nagyon furcsa szavak, nem, hogy a szeretet egy könyörtelen, egy tragikus. De gondoljatok be, mit csinált Jézus a kereszten? Az atya-fiú kapcsolat. Ez nem egy könyörtelen, tragikus szeretet megnyilvánulás? És miért? Mert az örököst akart faragni, úgymond. Jézus egy példája volt annak, hogy nektek is örökösöknek kell lenni. És ez hol csúcsosodott ki az atya-fiú kapcsolat? Hanem a kereszten. Elment egész a végségig, és ez szeretet. És ez mennyire könyörtelen, és mennyire fájt az atyának? Ugye erről nagyon sokat tudunk elmélkedni. Nekem is vannak gyerekeim, és sokszor vannak a férjeink. És tudjátok, mennyire borzasztó érzés az, amikor megveled a gyerekedet? Az egyszerűen borzasztó és leírhatatlan érzés, főleg utána. Egyszer... Most... Adélka, csukd be a füledet, amikor Adél kicsi volt, nem tudom sajnos hány éves, amikor tárgyára nem írtam napot, mert ez egy forduló pont volt az életünkben, a kapcsolatunkban, és nagyon hisztizett valamiért, és tudjátok, az Adélnak van egy nagyon jó tulajdonsága, az, hogy nagyon makacs és kitartó, és nagyon hisztizett azért a valamiért, és már tudtam, hogy már nem a valamin megy a dolog, hanem az, hogy az én akaratom legyen meg, vagy az ő akarata. És amit itt az előbb a Reni pedzegetett a Szilárdéknak, ez már késő este volt, tehát az ember már akkor nem a legfrissebb. Fáradtak vagyunk. És hát a kislányomnak ez a jó tulajdonsága, ez azt eredményezte, hogy már fél órán keresztül biztos ment a vita, ha nem tovább. És emlékeztem, hogy valaki mondta nekem, hogy őt úgy hűtötték le a szülei, hogy hideg vízzel elocsolták. És ott voltam, hogy jó, beraklak, ha nem fejezed be, beraklak az zuhanyra, és leocsolok hideg vízzel. Egyébként ez a történetre abszolút nem vagyok büszke, és nem követendő példa, de ez nekem egy borzasztó élmény volt. De eljutottunk odáig, és többszöri ízre, hogy odavittem, és leocsoltam hideg vízzel. Érdekes módon egyébként utána egyből abba maradt a dolog, de nem azért, mert a hideg víz hatott volna, hanem mert eljutottunk egy olyan pontra, hogy ő is látta, meg én is láttam, hogy te jó, hogy hova jutottunk azzal, hogy megy ez a makacskodás, és megy ez a, hogy nem szeretjük egymást igazán. És mind a kettőnkben volt egy ilyen törés, és ott megígértem az Adélnak, hogy soha többet se nem megverem, se nem emelem föl a kezem, és ezt azóta is tartom, és nem is fogom, főleg mert lány is, de hogy ütni tehát semmiképpen se szabad. De eljutottunk egy olyan pontra. És itt ugye az atya és egy földi atya és egy földi lánya közti szeretetet mondtam, amikor ez már nem is igazán szeretet, de mégis tudtam, hogy meg kell tanulja azt, hogy és azt mondta itt az előbb a Bibliánk, hogy a ti földi atyátok, és mégis ők szeretnek, akkor a mennyei atya. Én sokszor azon gondolkozok, hogy vajon amikor eljutunk a mennyei atyával törésre, akkor eljutunk-e mi is arra a törésre, mint én az Adélkával, azóta egyébként az Adéllal is sokkal jobb a kapcsolatunk, hiába történt ez már nagyon rég, tehát sok éve, azóta is megvan a tisztelet és szeretet egymást, tehát hogy ő is megváltozott, és én is, hogy eljutunk-e arra a törésre mennyi atyánkkal, amikor megváltozunk. Amikor az agyag ez így ment, de most már így megy. Amikor a kutya először engedelmeskedik, hogy nem, nem bennem megvárja, amikor a gyerek először engedelmeskedik az atyának, hogy én az örökösöd akarok lenni, és új viselkedik. Eljutunk erre a pontra. És itt is, ez nagyon komoly, amit a Biblia mond, hogy ha azt szeretnénk, hogy az atya ne legyen hozzánk kemény, akkor mit szeretnénk? Kevesebb szeretetet. Sokkal kevesebb szeretetet. Akkor korcsok lennénk, és nem fiak. És most az utolsó pont, ami én szerintem a legmisztikusabb az összes közül, és a legkevésbé érthető, de mégis a legjobban példázza az atya, az Isten és a mi köztünk lévő szeretet. Tehát ugye meglátjátok, hogy ahogy megyünk, most az ember oldaláról növekedett ez. De mindegyik hatalmas dolgot ki, az engedelmességet, teljes engedelmességet, az, hogy viszont szeressük egy kicsit, ugyanúgy engedelmes, de viszont szeretjük, az, hogy örökösök akarunk lenni, és mi lehet, ami még ezen túl. Köszönöm szépen. A házasságnak a kapcsolata. Isten azzal példázza az Isten és az ember iránti szeretetet, hogy elmondja, hogy tudtak ilyen példákat a Bibliából? Ilyen igaz szöveget? Tessék? Sajnos, ha az Ószövetséget nézzük, ott ezek nagyon szomorúak. Csak egyetlen egyet hadd idézzek az Ószövetségből. Jeremiás 2:2 itt újfordítás jobb lenne, de ez nekem most nincs. Vagy tudjátok mit? Igen, csak nem tudom, melyik újfordítás, mert ebbe... Jeremiás 2:2. Jeremiás könyve. Második fejezet, második vers. Lehet, hogy ebbe se találom meg. Ja, várj, csak innen szeretném. Igen, tudom, de ez nem tudom, milyen újfordítás, mert itt csak. Azt mondja, hogy még megemlékszem ifjúkorod hűségéről és jegyességet idejének szeretetére, hogy követtél akkor a pusztában. Tehát megemlékszem ifjúkorod hűségére és jegyességet idejének szeretetére, és követtél engem a pusztában. Lehet, hogy ez pont ugyanaz. Csak nem tudtam azért elnézést. Egy kicsit máshogy van a Károliban, nem nagyon, de ez egy picit jobban tetszett. És azt mondja, hogy a te hűségeddel és ahogy követtél engem a pusztában. És ez a két szó, ez nekem összeférhetetlen a házasság kapcsán. vagy nagyon nehéz megértsem, amiről egyszer itt, sőt múlt héten beszéltünk itt szombatiskolán, és ez vetült föl bennem az Efézus, most nagyon elment az idők, úgyhogy ezt már nem nagyon olvasnám ezt a sokat, de az Efézus levél 5. fejezetet olvassátok, ugye ott van a, ott is megvan ez a, ahogy az Isten úgy szerette az embert, vagy az egyházat, és hogy a szerelmes pár, és itt van ez a nagyon fontos, mert ugye egy szerelmes, egy házas félben ott van aláfői rendeltség. És én most nem akarok ebbe belemenni, ez egy nagyon, tehát én ezt azért mondom misztikusnak, mert egyrészt veszélyes téma, viszont az Isten ezt a szintet már tényleg úgy mondja, hogy egyek vele. Ugye az házas pár az egy. És amikor azt mondod, hogy eddig az atya fiú, eddig a jó pásztor, eddig az agyag, nem voltál egy. Te valakit akarta, valakihez hasonlítani, de semmi köze nem volt az egyhez. Most viszont eljutottál egy olyan, vagy egyre közelebb vagy, de most eljutottál egy olyan pontra, ami egy. És itt azt mondani, hogy engedelmes, meg követtél engem, főleg úgy, hogy a férfi mondja a nőnek, mint a példákban, ez egy nagyon veszélyes dolog, viszont értsétek, most az isteni szeretetről beszélünk, jó, nem az emberekről, úgyhogy itt próbálják megérteni, hogy ez, ugyanis az Efézusi 5. levél azt mondja, és ott a, igen, csak a 21-től olvasom, engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Ti asszonyok, a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. Mert a férj fel a feleségnek, mint a Krisztus is fel az egyháznak, és ugyanúgy megtartó a testnek. De miképpen az egyház engedelmes Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjüknek mindenben. És utána persze folytatja a férfi. És azért is mondom, hogy itt én szerintem azért az atya-ember kapcsolatát mondja, mert emberekként kell engedelmesnek lenni, de egy házas fél, tehát ott közösen hozol meg döntéseket. És ott már ez nem biztos, hogy ennyire ilyen erős. Én itt is úgy mondom, hogy inkább az egység, de az Isten szemében a férfi az az atya, és az asszony az az egyház, és ezért az asszonynak kell engedelmeskedni, viszont a férj úgy szereti, hogy az életét adja. És úgy lesznek egyek, hogy követsz engem a pusztába. És szeretnék itt is egy, csak egy rövid idézetet be, ezt lehet, hogy nem is innen olvasom, hogy ha te szereted a férjed feleségedet, minden férfit és nőt ugyanúgy szeretsz, mint a férjed és feleségedet? Miért mondod azt, hogy nem? Honnan látszik az, hogy nem? De miből? Na jó, azért csak felvasok egy részt. Mert itt is van egy nagyon komoly rész. Ez a hasonlat ezt az igazságot akarja hangsúlyozni, hogy a szeretet lényege szerint tökéletessé akarja tenni azt, akit szeret. A puszta kedvesség, amely mindent elvisel, kivéve szeretett másik szenvedését, ebben a tekintetben pontosan ellentétes a szeretettel. Például teszem azt most, bocsánat, mondjuk a testvéremet. Ha a testvérem, mondjuk egy lánytestvérem, valami olyat csinál, ami nekem nem nagyon tetszik, akkor persze elmondom neki, vagy próbálom, de hogyha ezt úgy folytatja, mondjuk, hogyha nem úgy fésre a haját, vagy nem most fogad egy nap ötször, de, tehát ami engem zavarna, akkor önálló kevésbé nézem el, de még mindig jobban, mint mondjuk a Móniban, akit tökéletesebbé akarok tenni. Ha mondjuk egy testvérem a gyülekezetből csinálja ezt, akkor még kevésbé tudok ezzel törődni, még kevésbé törődök, nem zavar annyira. Ha egy idegen járok elő, akkor meg egyáltalán nem is érdekel, hogy ő most éppen hogy néz ki, hát szeretem úgy, hogy kinéz, mert azzal szeretette, vagy úgy. De a feleségemet, őt azt mondja, hogy ha csak puszta kedvesség, amely mindent elvisel, kivéve a szeretet másik szenvedését, ebben a tekintetben pontosan ellentétes a szeretettel. Olvasom tovább. Ha beleszeretünk egy asszonyba, vajon nem izgat-e bennünket több, hogy tisztel vagy piszkos, rossz-e vagy jó? Nem akkor kezdünk-e igazán törődni mindezzel, hogyha már szeretjük, hogy ebben hogyan is néz ki, vajon mit is csinál? Van olyan asszony, aki férfi szeretetének jelét látja abban, ha nem figyel rá és nem törődik vele? Ugye? Viszont egy csomó ember nem törődik velünk, mégis idézőjelben szeretjük, de ez egy másfajta szeretet. Akkor is lehet szeretni a másikat, ha szépsége elveszett, de nem azért, mert elveszett. A szeretet megbocsáthat minden gyöngességet, és szerethet mindezek ellenére, de folyamatosan törekszik arra, hogy ezeket eltüntesse. A szeretet sokkal érzékenyebben észleli annak minden hibáját, akit szeret, mint a gyűlölet. Ez még egy érdekes mondat, ezen gondolkoztam, hogy igaz-e, hogy a szeretet jobban érzékeny a másik hibájára, mint a gyűlölet, de azt hiszem, hogy ez nagyon is igaz. Akiket szeretünk, azokkal tudunk a legnagyobbakat vitatkozni, és a leghevesebben nem elnézni az apróságaikat is. Én tudom, a Mónival nekünk sosincs veszekedésünk, és a legtökéletesebb hálósok. Persze, hogy nem igaz ez. Nagyon sokszor vitatkoztunk olyan apróságon, bocs, ezt elmondok egyet, jó? Utána majd kikapok, otthon lehet. Nem mondom rá, hogy melyik fék. A házasságunk elején például összetudtunk olyanon veszni, hogy azon gondolkoztunk, hogy megtankolunk a kocsiba. És jó, mondjuk akkor még, mert azért fiatalok vagyunk, de akkor még 1000 forint más jelentett, mint ma 1000 forint, de akkor is összevesztünk 1000 forinton. 1000 forinttal többet vagy kevesebbet rakjunk a kocsiba. És nagyon komolyan össze tudtunk veszni, értsétek? 1000 forint a legszeretettebb személlyel összevesztünk. Mert nyilván nem az 1000 forint számított, hanem a mögöttes levő gondolat, lehet, hogy az, hogy kinek legyen igaza, vagy hogy. De engem mondjuk, ha a Peti 1000 forinton, akkor valószínűleg nem zavarna annyira. Ha a járókelő 1000 forinttal, lehet, hogy nem zavarna, hogyha azon menne a vita, hogy most akkor 10 000 tankoljunk, vagy 11-et, vagy 5-öt, vagy 6-öt. De így egy nagyon heves vita alakult. Viszont azt tapasztaltuk meg a 10 több év házasságát, nem mondom mennyi, mert fiatalok vagyunk, de hogy azt tapasztaltuk meg, hogy úgy fejlődik a kapcsolatunk, hogy vannak ezek a kritikus pontok, amikor, én nem azt mondom, hogy a veszekedés miatt, de az, hogy ezekből, ahogy kijössz, az, hogy ezek megtörténnek, ezek a konfliktusok, és nagyon mélyre is le tudsz menni, de azért, mert itt meg tudod a másikat más szemmel látni. Meg tudod tanulni azt, hogy hogyan is kellene szeretni, hogy mi is, amit ő igazán akar. Nem tudom ezt tényleg megfogalmazni, ezt aki tapasztalta, az tudja, aki nem, az kíván. Tehát, hogy tényleg az ige erről szól, hogy ezen gondolkozzunk, de az biztos, hogy ezek a mélypontok nem kellettek ahhoz, hogy most azt mondjam, hogy sokkal jobb a házasságunk, mint bármikor ezelőtt, és iszonyatosan boldogok vagyunk a házasságunkban. Ezért lehettek, mert voltak ilyen dolgok. Tovább olvasom még egy picit. Tehát a szeretet megbocsátott minden gyöngeséget, és szerethet mindezek ellenére, de folyamatosan törekszik arra, hogy ezeket eltüntesse. A szeretet sokkal érzékenyebben észleli annak minden hibáját, akit szeret, mint a gyűlölet. Ezért is veszélyes egyébként a szeretet. És ezért is mondja az Isten szeretetére, hogy még sokkal félelmetesebb, mert ugye a sátán, aki gyűlöl bennünket, ő nem törődik azzal, hogy mi van, csak vesszünk el. Az Isten, aki szeret a legapróbb dolgokba, és annyira féltön, és annyira fáj neki, és annyira érzékelteti azt, hogy ez borzasztó, hogy ő megpróbál ebből is javítani. Ez az erő mindent megbocsát, de semmivel nem békül ki, a kevésnek is örül, de mindenre vágyik. És ha belgondoltok, az Isten is nem olyan, hogy annyira szeret bennünket, hogy mindent megbocsát, de azt szeretné, hogy tovább fejlődjünk. Aki annak is örül, mint mondjuk a Judit a kutyának, hogy csak oda engedelmeskedett valaminek, és az Isten is úgy, mint egy apró dolognak, amit még egy kutya is megtesz annak, és úgy tud örülni, hogyha mi megtesszük, de mégis mindenre vágyik. Azt szeretné, hogyha örökösei lennénk. Tudjátok, mi a címe ennek a könyvnek? Ugye azt mondom, hogy a szeretetről szól. Az a cím, hogy a fájdalom. És ezzel ugye elgondolkodtam nagyon, hogy a szeretetben mennyi fájdalom van, és a fájdalom nélkül, itt ezen a földön, vagy úgy lett ez az egész kitalálva, hogy nem lehetne szeretet. Az Isten nem tudna bennünket szeretni, hogyha nem lenne fájdalom. Ezek hoznak el a mi életünkbe egy csomó változást. Ha megfigyeltétek az agyakcserép, ahogy a festményet újra és újra kiradírozott, hogy tökéletes legyen, a kutyával szemben, az állattal szemben, a fiúval szemben, és a házastársattal szemben. Mennyi fájdalom kell ahhoz, hogy az ember fejlődjön, és fájdalom nélkül nem tudná fejlődni itt ezen a földön. Nagyon érdekes, hogy az Isten szeretetéről úgy beszélni, hogy a fájdalom aspektusából. És én kívánom nektek azt, hogy mi is próbáljuk meglátni az Isten szeretetét a fájdalmunkban. Mi is próbáljuk meglátni akkor is, hogy azt mondja a Biblia, hogy minden körüljetek, aki őt követi, ennek minden javára van. Az Isten szeret. És egy utolsó gondolatot idézek még innen. A szörnyűséges és meglepő igazság az az, hogy szeretetének tárgya az ember. Az Isten minket szeret. Szerető Istenre vágytunk? Ilyen a mi Istenünk. megjelent a hatalmas Úr, aki olyan akit olyan könnyelműen előhívtunk, ez a rettenetes Úr. Nem egy szenilis jó indulat, amely bóbiskolva engedi, hogy legyünk boldogok a magunk módján. Nem pedig egy ilyen lelkiismeretes polgármester hideg filantrópiája. Ugye ez csak úgy próbál mindenkinek segíteni, de azzal nem tud mindenkinek segíteni, csak esetleg egyes embereknek, és csak ad, és azzal lehet, hogy még egy nyomorba sülyezti. Sem a házigazda gondoskodása, aki igyekszik minden kényelmel ellátni a vendégeit, hanem maga az emésztő tűz, a világot teremtő szeretet. Annyira következetes, amilyen művész szeretette művelően. Annyira zsarnoki, itt, ezt értsük jól, ahogyan az ember a kutyáját szereti. Annyira gondoskodó és tiszteletem őt, hogy az édesapák szeretik a gyermeküket, annyira féltékeny, kiretetlen és követelő, mint a lángoló szerelem. Azzal fejező, hogy hogyan lehetséges ez, ez mind megvan az Istenben, ezt nem tudjuk. De kívánom azt, hogy mi is az Isten szeretetéről gondolkozunk, és ne csak az jusson eszünkbe, hogy akkor szeret az Isten a jó, csak a kényelmes és a jó dolgok. Az Isten az nem olyan, aki csak mindent elnéz, és jó van, jó fiacskám, hanem ő szeretne bennünket nevelni, és szeretne bennünket azzá tenni, mivé válnunk kell. Egy egyedi, egy értékes, egy örökös, aki egy az Istennel. Kívánom, hogy ezek tudjunk lenni. Amen. Istenünk, kegyelmes mindenható édesatyánk, olyan köszönjük azt, hogy te bemutatod a te szeretetedet irántunk. Urunk, kérlek, bocsáss meg azt, hogy nem tudok arról úgy beszélni, ahogy te szeretnéd, de köszönöm azt, hogy mégis beszélhettem erről, és köszönöm azt, hogy itt együtt mindannyian elgondolkozhatunk azon, hogy milyen is a te szereteted. Köszönjük, hogy te ilyen végtelenül szeretsz bennünket, hogy mindent tényleg fölvállaltál azért, hogy bennünket megments. Segítsünk mindannyiunkat, hogy ne felejtkezzünk el erről, hogy minden nap és mindig tudjunk elmélkedni a te szeretetedről, a te szereteted mienségéről. És nagyon kérünk, te tegy bennünket alkalmas arra, hogy ezt vissza tudjuk tükrözni embertársainknak. Urunk, nagyon kérünk, hogy bár esendőek vagyunk, bár mindannyiunk tényleg olyan, hogy ha magunkban nézünk, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok minden hiányzik még belőlünk. De te meg tudod azt tenni, hogy mégis vissza tudjunk téged tükrözni. Urunk, erre vágyunk, hogy megmutathassunk téged a te szeretetedet az embertársainknak, hogy ezáltal minél hamarabb el tudjál majd jönni. Hát a fiad nevében kértük. Amen. Szeretetben meggyökerezvén és alapot vévén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, és megismerjétek a Krisztusnak, minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességeig. Amen.